szerkesztőm és vezető Zsuffa Péter megköszöni az Európa Rádió hallgatók figyelmét, és hát bízom benne, hogy mindenki nagyon jól szórakozott. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Okos termet adtak át a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnáziumában. A digitális pedagógia fejlesztését szolgáló kezdeményezés a Miskolci Egyetem és a VAN Alapítvány partnerségében valósult meg. Célja, hogy a pedagógus képzésben résztvevő hallgatók már egyetemi éveik alatt megismerkedjenek a digitális oktatás módszereivel és eszközeivel. A gimnáziumban kialakított okos tanterem egy okos táblával, 30 diák tablettel, oktatási szoftverrel ellátott tanári laptoppal és okos töltőszekrénnyel segíti a tanítást, mondta Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet, az intézmény igazgató helyettese. Debrecen az idén pezsgő kulturális és gasztronómiai központtá válik. Tavasztól a nyár végéig egymást követik a város meghatározó fesztiváljai és nagy rendezvényei, melyek sokszínű programokkal, nemzetközi fellépőkkel és különleges élményekkel várják a látogatókat, közölték a szervezők. Pap László Debrecen polgármestere elmondta, hogy az önkormányzat a költségvetéséből idén több mint 2 milliárd forintot fordít kulturális programokra, fesztiválokra. A programok közül kiemelte a város napjához kapcsolódó, április 7-e és 11-e között sorra kerülő 5 napos programsorozatot, mely a hagyományok tiszteletére, a közösségi élményekre és a város kulturális sokszínűségére épül. Dobos Zita, a fesztiválokat koordináló Phoenix rendezvényszervező Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a fesztivál szezon a tavaszi fesztivállal indul, mely igazi összművészeti kavalkáddal várja az érdeklődőket április 9-e és 18-a között Debrecenben. 4 városmarketing gyémántdíjat kapott a Miskolc Városi Közlekedési ZRT. A városmarketing szakma nívós díjaival a közlekedési vállalat olyan programjait ismerték el, melyek a miskolci közösségi közlekedés nem csak funkcionális szolgáltatásként, hanem a városi identitást és kultúrát erősítő élménypontként pozícionálták. A díjazott pályázatok jól mutatják az MVK sokszínűségét, mondta Csüriné Ficsura Andrea, a társaság értékesítési és társasági kapcsolatok irodavezetője. Április 1-én indul a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tavaszi természetles nevű újabb akciója. A szervezet szerdai közleménye szerint a 4. alkalommal megrendezett téli országos lakossági madárszámlálási program során csaknem 800 résztvevő, 390 település, több mint 900 helyszínéről összesen több mint 5100 félórás megfigyelést küldött be. A beérkezett adatok alapján több mint 100 madárfaj, majdnem 150 ezer egyedét regisztrálták. Mint írták, a program célja az volt, hogy bevonja a lakosságot a környezetükben élő madarak megfigyelésébe, és erősítse a természetvédelemhez kapcsolódó közösségi, tudományos kezdeményezéseket. A téli időszakot követően a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület újabb programja április 1-én indul és június 30-áig tart. Emellett a fecskék és gólyák megfigyelésére a fecskeles és a gólyales adatgyűjtések is elérhetők lesznek. Hívták fel a figyelmet a közleményben.
Az időjárásról.
Sokfelé megélénkül a délnyugati szél. Csütörtökön egy mediterrán ciklon okoz majd nagy kontrasztot az időjárásban. A Dunántúlon borongós időre számíthatunk sokfelé kiadós esővel, de a Bakonyban havas eső, hó is hullhat. Keleten időnként kisüt majd a nap, majd itt is egyre több felé alakulhat ki esőzápor, néhol zivatar sem kizárt. Csütörtökön 4 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet, nyugaton az alacsonyabb, keleten az alföldön a magasabb értékekkel.
Az Európa Rádió híreit hallották.
been found. Take my lead, take a look around, follow me. I've been found, been found. If you can't see me now, then follow.
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Felvételt hirdet a Nagyberegi Református Liceum.
Többi egyházi intézményhez hasonlóan 5. osztálytól várjuk a gyerekeket, tehát akik már befejezték, be fogják fejezni ebben a tanévben a 4. évfolyamot, azok már felvételizhetnek hozzánk. Ezt a felvételit nem úgy kell elképzelni, hogy lehetetlen teljesíteni, hanem mondhatjuk ezt így, hogy ez egyfajta felmérése annak a lehetőségnek, tehetségnek, amivel a diákok hozzánk érkeznek.
Beiktatják Simon Mátyást a Balkányi Református Gyülekezetbe.
A templomba, misékre, és körülbelül úgy másodikos, általános másodikos koromtól kezdve első, még első áldozó nem lettem, addig gyakorlatilag rendszeresen ministráltam is. 15 éves voltam, amikor végül első áldozó lehettem, akkor meg a kisebb unokatestvéremmel együtt.
Milyen lehet a jövő gyógyszergyártása és minőség ellenőrzése?
A jövő minőség ellenőrzés az várhatóan nagyon-nagyon-nagyon sok adatra fog alapulni, és akkor ezeket az adatokat különböző szenzorokkal kell összegyűjteni. Mi ilyen új szenzorfejlesztésekkel foglalkozunk, illetve a már is gyűlő nagyon-nagyon sok adat, például egy tablettázógép nagyon-nagyon sok adatot rögzít, hogy ezekből hogyan lehet a legtöbb információt, hasznos információt kiszedni.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!
It was raining one morning, I was in a state driving, lost control of that wheel and those tires started sliding. Police on the scene said only one way I survived it, God's hand. We were 7 months along, it was baby number 2. Doctor said something's wrong, a little girl came too soon. Oh, but now she's 15, playing guitar in her room, God's hand. I've seen couple two, I watch her point the way when I don't know what to do. Every storm and every struggle, ain't no doubt would let me through. God's hand, yeah, it holds me tight when I'm shaking like a leaf.
for a sunset I don't look up and see God's hand. God's hand.
Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Felvételt hirdet a nagyberegi református liceum a 2026-2027-es tanévre. De mit kínál az intézmény a leendő diákoknak, és miért érdemes ezt az iskolát választani? Milyen értékek mentén zajlik az oktatás és a nevelés? Erről beszélgetünk többek között Tóth László lelkészigazgatóval és Antal Viktória igazgatóval.
2026-ot írunk, és egy újabb tanév veszi kezdetét perceken belül, ha kinyitjuk a szemünket, kettőt pislantunk, és újabb felvételikről szól a púzusrágyőitele. Sok esetben találkozhatunk a különböző felhívásokkal, nyílt napokkal. A nagyberegi református liceum is meghirdeti a következő tanévre a felvételét, és így aztán szeretnénk az érdeklődők számára a következő percekben egy olyan beszélgetést, amely talán közelebb hozza a hallgatókhoz az intézményt, és adő kérdésekre ad majd válasz, amely ilyenkor felkerül, előkerül, akár a fiatalokban, akár a szüleiben, vagy a nagyszüleiben, akik azért ráhatása vannak a gyerekek tovább tanulása tekintetében. Mit kell tudni az intézménynek a működéséről, a céljairól, alapelveiről, ami mentén az elmúlt években végzi szolgálatát?
A nagyberegi református liceum az egyházi oktatás vonalát követi, tehát a református egyház alapítását követően most már több mint 30 éve működik Kárpátalján, és mint egyházi iskola tölti be a szerepét kárpátaljai oktatási intézmények között, és éppen ezért egy nagyon fontos cél az, ami számunkra ott lebeg a szemeink előtt mindig, az pedig az, hogy az iskola az Isten dicsőségét szolgálja, és azok a diákok, akik odajönnek, azok a tanárok, akik nálunk tanítanak, azok a munkatársak, akik részt vesznek ebben a szolgálatban, ebben a munkában, legfőképpen erre kell, hogy törekedjenek és törekedjünk együtt, és éppen ezért igyekszünk megtenni mindent annak érdekében, hogy megfelelő oktatást biztosítsunk a diákok számára, megfelelőek legyenek azok a körülmények, amelyek között ez a munka, ez a szolgálat folyik, és hát mindenki azt adhassa maximálisan, amit tud, ha tanárként, akkor az oktatásban, a nevelésben, a példaadásban, nevelőként, munkatársként abban a munkában, ami szükséges, hogy az iskola működjön, és hát ugyanígy kérjük a diákoktól is, hogy ők is a maximumot hozzák, mert mi nem feltétlenül azt az elvet valljuk, amit gyerekkorunkban elég sokat hallottunk, hogy fiam, magadnak tanulsz. Hát részben igen, de nem csak magunknak, mi keresztények, hívő emberek tudjuk azt, hogy Isten dicsőségére kell élnünk, és innentől kezdve ez már egy egészen más kategória, úgy gondolom.
Mi az, amit próbál elhinteni az életükben? Tudás szempontjából, filozófia szempontjából, életfilozófia szempontjából, küldetésről szempontjából? Amit szeretnének, hogyha ezt megkapnák az intézményen belül?
Hát elsősorban, ahogy az előttem is már szólva volt, hogy megismerjék Istent, mert ez az első szempontja az iskolának. Következő meg az, hogy tényleg szeressenek oda járni. A harmadik meg tényleg megkapják azt a tudást, amire szükségük lesz a további életükbe. És ami nagyon fontos, én nem tudom, most így elgondolkodtam, hogy meglássák azokat a kincseket, azokat a dolgokat, amiket Isten beléjük fektetett, mert sokszor az ember nem látja azokat a dolgokat, nem látja, hogy milyen ajándékot kapott, és az iskolánknak ez is az egyik legfontosabb célja, hogy rámutassunk, hogy mit kapott az a diák Istentől. Mi reméljük, hogy ezeket a dolgokat meg is fogják tapasztalni, és a legtöbb esetben ezt tapasztaljuk, hogy megkapják ezeket a dolgokat, és nagyon sok diákunk ott találkozik először, vagyis ott találkozik magával Jézussal, már úgy mondom, ott válik hívővé, és nekünk ez egy nagyon fontos szempont. Szerintem mindjárt a fiatalok többet fognak erről beszélni.
De mondhatjuk, hogy az útkeresésben próbálnak rávilágítani arra, hogy mi az ő útjuk. Mert igen. Egy diák, amikor oda bekerül, akkor igazából mi leszek? Ha nagy leszek, hát felnőtt. Sok esetben ilyen célja jön. De azért, igen. Ha a tanár, maga a közösség tudja keresni, hogy miben vagyok jó, és miben vagyok tehetséges, akkor lehet, hogy abba az irányba tudja elmozdítani a diákot.
Ahogy már az Esperes úr is mondta, nálunk nagyon fontos, hogy a tanár a tudomány mellett, vagyis az aurákon ne csak átadja az anyagot, hanem belevigye az órába magát, Istent is. Ez az első szempont. A másik nagyon fontos, hogy az a diák tényleg érezze meg azt, hogy egy olyan közösségben van, ami megadja neki majd a későbbiekben, megadja neki azt a, hát egy ilyen ugródeszkát, de én mindig azt mondom, az ugródeszka az ne csak hogy megkapja azt a tudást, hanem tényleg találkozzon Istennel. És nálunk minden egyes, mondhatom, hogy minden egyes tanár, ebben úgy mondom partner, és még egyszer mondom, hogy általában a diákok jobban tudják ezt így megtapasztalni, elmondani, de fontos a számunkra, hogy ne csak a tudományt, ne csak a tudást kapja meg a diák, hanem találkozzon Istennel.
Két fiatal diák is velünk van, Cibla Tibort és Berecki Tamás, köszöntjük végzős diákot nagy szeretettel stúdium kerekasztalánál. Srácok, ti tudtátok, hogy mik lesztek, amikor nagy lesztek, amikor bementetek a nagybregi református líceum nagy tulipán mintázatú kapuján, vagy ez ott derült ki az elmúlt évek alatt?
Áldás békesség, én még akkor biztosan nem tudtam, hogy mi szeretnék lenni. Igazából ahhoz, hogy rájöjjek, hogy mi szeretnék lenni, egyébként építészmérnök, ahhoz kellett a tanároknak a segítsége, a szakmai felkészültsége, és hogy úgy tudják átadni a tananyagot, olyan szempontokra tudjanak rávilágítani, ami mindezeknek a dolgoknak a megértéséhez szükséges. Ahhoz, hogy én építészmérnök legyek, ugye nekem kell tudnom a matematikát és a fizikát, és nagyon jól mondta a tanárnő, említette, hogy a tanárok beleviszik Istent is ezekbe a dolgokba. Ugye én a fizikát azért is nagyon szeretem, mert megmagyarázza a világot, ami minket körülvesz, és a tanár úr a fizika órákon szinte minden alkalommal hozzáteszi Istent, nem csak hogy hozzáteszi, hanem párhuzamot von, és megmagyarázza azokat a dolgokat, ami a Bibliában van, és ami a fizikában is összeköti ezeket, és ez segített nekem abban, hogy jobban is egyrészt megértsem, és hogy összetudjam kötni a dolgokat Istennel és ezzel a világgal. A másik dolog, hogy erre a pályára szeretnék menni, az szintén a liceumnak köszönhetem, az a hit, amit adtak nekem, és hogy megismerhettem itt jobban Istent, hisz szinte ez elkerülhetetlen, hogy én halljak a jó Istenről. Ahhoz ezt a liceum segítette, és sok biblia és igeolvasás után kaptam egy olyan igét, amely a templom építésről szólt, úgyhogy ez lett nekem a fő célom, hogy építészmérnök legyek, vállalkozó, és majd olyan helyeken építhessek templomokat, ahol van rá szükség, és rászorulnak.
Én még egy másik szempontból tudnám ezt megközelíteni. Ugye a nagy része a diákoknak bent lakik, és ez szerintem talán még lehet fontosabb, mint maga az oktatás része a pályaválasztás szempontjából, mert az a közösség, amiben vagyunk, főleg a nevelők által, de ugyanúgy, ahogy már mondták, a tanárok által, és át van itatva az Isten igéjével, és részévé válni. És más az, amikor ott vagyunk egy közösségbe, és nem az van, hogy bemegyünk a tanórákra és hazamegyünk, hanem ott élünk, együtt élünk, és a nevelők úgymond, tehát ők felügyelnek úgymond minket, és ez a felügyelet ez nem egy, tehát nem egy ilyen szigorú, hú, de kemény felügyelet meg, hogy jaj, mennyire megrónak minket, hanem ez egy családias hangulat, és hogy maga a környezet, ez az egész így, ahogy van, így tudsz kipróbálni olyan dolgokat, meg úgy rávezetnek téged arra, ha nem is ők vezetnek rá, de úgy rájössz arra, hogy te miben tudsz helytállni. Olyan helyzetekbe tudsz kerülni, olyan emberekkel tudsz beszélni, akik felnyitják a szemedet, vagy olyan helyzetekbe kerülsz, amikbe ki tudsz próbálni például, hogy milyen egy közösséget vezetni, milyen egy csoportba dolgozni, és ezt ugye majd később a szakmádba fel tudod használni. Ez a része az, amit mondjuk a bentlakás nyújt, hogy ezt nem éled át egy bejárós iskolában. És ez sokat segít szerintem. Nekem legalábbis ez volt a legnagyobb rész.
Kiket várnak a tanintézményben? Kik azok a korosztályok, mik azok a korosztályok, amiket meg kell szólítanunk, és mi az, amit célként kitűznek az elmúlt, a következő években feladatként?
Mint egyházi intézmény, a többi egyházi intézményhez hasonlóan 5. osztálytól várjuk a gyerekeket, tehát akik már be fogják fejezni ebben a tanévben a 4. évfolyamot, azok már felvételizhetnek hozzánk. Ezt a felvételit nem úgy kell elképzelni, hogy lehetetlen teljesíteni, hanem mondhatjuk ezt így, hogy ez egyfajta felmérése annak a lehetőségnek, tehetségnek, amivel a diákok hozzánk érkeznek, és abban való segítségnyújtás, hogy ha valaki esetleg úgy látja ebből a felvételiből, meg mi is úgy látjuk, hogy nem sikerült jól teljesíteni valamiért, akkor még mindig van idő arra, hogy a nyár végéig, mondjuk augusztus közepéig felkészüljenek, és egy pótfelvételin majd részt vegyenek. És egészen, ha úgy veszük, akkor a 10. osztályig, 10. osztályból is lehet még 11-be felvételizni. Hát az már ott az utolsó lépés, de ő eddig elkésett, és neki ez eddig nem sikerült, akkor be lehet csatlakozni akár még egy végzős évfolyamba is, és lehet majd valamilyen módon részt venni az oktatási folyamatban.
Az elmúlt percekben a Nagyberegi Református Líceum lelkészigazgatójával, Tóth Lászlóval és igazgatójával, Antal Viktóriával beszélgettünk.
Hungry fed, and those who mourn
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Római katolikus családba született, de református lelkipásztor lett belőle. Simon Mátyást április 11-én iktatják be hivatalosan is a Balkányi Református Gyülekezet lelki vezetőjévé. Gál Tamás beszélgetése következik.
Elárultad, hogy egy kicsikét olyan szövevényes a te származásod, mert pesti születésű vagy, Nyíregyházán végezted a tanulmányaidat, de egyébként pedig Székelyben nevelkedtél.
Így van. És Székely nem Székelyföld, hanem Nyíregyháza mellett a kis település, oda való az én anyai ágon a családom, az apai ágról pedig Budapeste. Ott is születtem, ahogy beszéltünk is erről, csak amikor két és féles voltam, akkor sajnálatos módon édesapám elhunyt, és édesanyám ekkor úgy döntött, hogy visszaköltözik nagyapámhoz, és tulajdonképpen így hárman alkottunk egy három generációs családot, és így nőttem fel.
Mesélj, hogy a tanulmányaidat, még egy varga betű, hogy ugye református lelki pásztorként leszel beiktatva, de te alapjában véve római katolikus családban nevelkedtél.
Igen, igen, ez is egy érdekes dolog, hogy az én családomban mindenki római katolikus, én magam is római katolikus templomban voltam Székelyben megkeresztelve, kicsit későn, talán majd nem is tudom, 5 éves koromban, az unokatestvéremmel együtt, és onnantól kezdve, hát nem is nagy rendszerességgel az elén, de miután általános iskolás lettem, gyakorlatilag majdnem heti rendszerességgel nénimmel jártunk a templomba, misékre, és körülbelül úgy általános másodikos koromtól kezdve még első áldozó nem lettem, addig gyakorlatilag rendszeresen minisztráltam is. 15 éves voltam, amikor végül első áldozó lehettem, akkor meg a kisebb unokatestvéremmel együtt. Mikor első áldoznom kellett volna, pont abban az időszakban voltam egy másfél-két hónapig beteg egyébként, és pont lemaradtam erről, utána meg sokáig egyedül maradtam, és akkor így összevárták a csapatot. 15 évesen első áldoztam, de utána lettek egyéb kérdéseim, ugye jött a középiskola, kicsit eltávolodtam, nem is magától az Istentől, inkább a templomba járástól, de foglalkoztatott állandóan a hitkérdése. Tulajdonképpen az a kérdés indított el, hogy kicsoda Jézus Krisztus, kicsoda nekem Jézus Krisztus, és meg akartam róla tudni minél többet. És így jutottam el oda, hogy végül vettem magamnak egy szentírást, itt amikor Nyíregyházán rófláltam, éppen mentem ki a busz végállomásra az iskolából, a Vánkiból, és betértem az egyik antikváriumba, megláttam egy Bibliát, és akkor azt megvettem. Mint kiderült, hogy ez a Szent Biblia, a Károli féle fordítás volt. Ez volt úgymond nem is az első Bibliám, de az első saját Bibliám, amit így elkezdtem olvasni. Az evangéliumokat nagyon megérintett, és egyre több és több kérdésem lett magával a hittel kapcsolatban. És egyszer úgy adódott, hogy az egyik történelem órán lapozgattam a könyvet, és láttam, hogy jön a reformáció témaköre. És ott nézegettem, hogy Luther Márton, Calvin János, és fel voltak sorolva, hogy kinek mi volt a legfontosabb tantétele állítása. És megdöbbentem, hogy hát hasonlóakat gondolnak, mint én is, csak egy olyan 500 éves eltéréssel, és ez indított ugye újabb kérdésekre, kutatásra, és végül úgy adott, hogy lett egy ismerősöm, aki meghívott magához nagy szalontára, hogy kapcsolódjak be egy karácsony alkalmával az ottani ifjúságba. Akkor tudtam meg, hogy hogy 18 év alatt nem csak én vagyok egyedül, aki hisz az Istenben, hanem vannak azért mások is az országban. És amikor voltam az ifi után, elhívtak, hogy menjek velük kántálni, és akkor sikerült találkoznom az igehirdetés után azzal a lelkipásztor, aki akkor prédikált, aki már a Karcagi Sándor nyugalmazott esperes úr volt, és De amikor megláttam azt a bizonságtevést, ahogy az arcáról sugárzott az a derű, akkor ugye megdöbbentett, és arra gondoltam, hogy Uram, hát én is erre a boldogságra vágyok, erre a nyugalomra, a békességre, és akkor tudtam, hogy ezt máshol nem lehet megtalálni, csak az Úrnál. És akkor eldöntöttem, hogy minél többet meg akarok tudni az Istenről. És így történt az, hogy elhatároztam, hogy ha hazatérek Székelybe, akkor én el fogok kezdeni járni istentiszteletekre a református templomba. És meg is történt, elkezdtem járni, és utána döntöttem el, az első hónap után, hogy szeretnék konfirmálni is. Mi ennek a módja, kérdeztem a lelkipásztort. Hát mondta, hogy hát van itt egy könyv, ez alapján tudnánk haladni, megtaláltuk a messiást, és akkor a kérdéseket meg kellene tanulni, majd haladunk. Na hát én annyira tetrekész voltam, hogy a következő héten már mentem, hogy na, megtanultam az összes kérdést, tudom, mikor lehet konfirmálni. Hát mondta, hogy azért ne rohanjunk ennyire előre, azért még várjunk vele egy kicsit, de ugye rövidesen ugye voltak a felkészítő alkalmak, ugye én már tudtam a kérdéseket, mert egy hét alatt megtanultam, átbeszéltük, és nem sokkal később konfirmálhattam is. 19 évesen életem egyik legfontosabb, legmeghatározóbb élménye volt, hogy bizonyságot tehettem ott az attani gyülekezet előtt, ugye, ami az én gyülekezetem is volt már akkor az Istenbe vetett hitemről.
19 évesen konfirmáltál, de az iskoládat 18 évesen végezted?
Kicsit évesztes voltam, tehát 19 évesen konfirmáltam, 19 évesen érettségiztem is, és utána ugye a teológiára is úgy lehetett jelentkezni, hogy a konfirmáció meg legyen legalább 2 éves, és amíg ez meg nem történt, én még jártam technikusira tovább, elektrotechnikusira, meg is van a végzettségem, hogy elektrotechnikus vagyok, amíg ugye a technikusit elvégeztem, közben pedig Kisvárdára is jelentkeztem, hogy szeretném bepótolni a hiányosságaimat, és szeretnék érettségizni hittanból is, és úgy bepótoltam azt a középiskolai 4 tananyagot, és ott is tettem egy érettségit, mikor 21 éves lettem. És ugye ekkor jelentkeztem tulajdonképpen a teológiára, közben pedig a székely gyülekezetben szolgáltam, amivel tudtam. Volt olyan, hogy a barátommal próbáltunk segíteni a harangjavításban, mert ugye elromlott, és az egyik tanárunk, mint elektrotechnikus, ugye tudott segíteni a elektrotechnikai berendezések javításában, illetve mivel megtanultam autodidakta módon gitározni, hát nem egy nagy szinten, azért azt el kell árulnom, de így volt olyan alkalom, amikor egy-egy fiatallal tudtunk akár húsvét, akár karácsony környékén egy-egy dallal is szolgálni, kísérni a gyülekezetben az éneklést.
Az már eléggé korán eldőlt benned, vagy legalábbis amikor a Hittudományi Egyetemre jelentkeztél, hogy akkor te lelkész szeretnél lenni, vagy ez még ennyire nem kristályosodott ki benned?
Amikor jelentkeztem, akkor már biztos voltam benne, hogy erre hívott el az Úr, hogy én róla tegyek tanúbizonságot, és hirdessem az ő igéjét. Hogy konkrétan lelkipásztorként még mondhatnám azt, hogy nem volt sok fogalmam arról, hogy mégis mit csinál egy lelkipásztor, de szerintem ennek, vagy senkinek sincs erről még elképzelése, tapasztalata, amíg nem csinálja, vagy amíg benne nincs. De elsősorban már, amikor jelentkeztem, 21 évesen, akkor már azért, hogy mint lelkipásztor úgy éreztem, hogy annak hívott el, és úgy hirdessem az ő igényét.
Balkányba pedig nem közvetlenül az egyetem elvégzése után kerültél.
Nem. Ugye 5. éves voltam, vagyis 5. évesek voltunk a feleségemmel, akkor házasodtunk össze, és a 6. évre, gyakorlati évre Szentesre kerültünk az ottani 2 gyülekezetbe, ő az egyikbe, én a másikba. Ez kicsit messze volt a családunktól, utána pedig, amikor elvégeztük a 6. évet, akkor közelebb kerültünk, akkor itt a környéken Geszteréd, Erre kerültünk tulajdonképpen, segéd vagy exmisszus lelkészként, feleségem Nyíradonyba járt hittant oktatni, én pedig Molnár Csilla nagytisztelte asszonynak segítettem ott a téglás geszterédi bökönyi gyülekezetekben, meg hittan órákat tartottam tégláson, illetve geszteréden. Majd egy év után kaptunk egy lehetőséget, hogy szolgáljunk Fülöpön, Nyír Mártonfalván, illetve Nyírábrányban. Hát ugye ez volt a koronavírusos nehéz időszak, de Istennek hála, nagyon nagy áldásokat éltünk meg ezekben a gyülekezetekben. Majd hát közel egy év elteltével kértek meg bennünket, hogy a Bihar Nagybajomi gyülekezetben lássuk el a szolgálatokat, és tulajdonképpen akkor kerültünk Bihar Nagybajomba. Ez egy olyan 4,5 évvel ezelőtt volt most már körülbelül.
Tehát akkor ott azért 4 éven keresztül szolgáltál.
Igen, igen, 4 éven keresztül.
És milyen érzések kavarogtak benned, amikor kiderült, hogy Balkány?
Úgy történt, hogy a feleségemmel tulajdonképpen már egy jó ide imádkoztunk az Úrhoz, hogy hát mutassa meg számunkra az irányt, az utat, hogy hol lát bennünket, hol tudjuk őt szolgálni mind a ketten ezen a szolgálati területen. Kértük azt, hogyha itt Bihar Nagybajomban, akkor mutassa meg az utat, adjon rá áldást, ha máshova szólít, akkor pedig legyen egyértelmű. És ugye, amikor őszintén kértem az Urat, nagy meglepetésemre, rá 3 napra kaptam egy telefonhívást, hogy szeretnének bennünket meglátogatni a balkányi gyülekezetből a presbiterek. Akkor fogadtuk őket szeretettel, elmondták, hogy mi a szándékuk, vagy mi a céljuk, hogy ők lelkipásztort keresnek. Nagy meglepődésünkre volt, és én már egy jó ideje azért imádkoztam, de azt tudni kell az én családomra, hogy mondtam, hogy 3 generációsan nőttünk fel, hogy édesanyám már több mint 4 éve ott hagyta az állását, hogy nagyapámat ápolja, gondozza, mert már otthoni ápolásra szorult. És mivel én meg egyke vagyok, ezért én vagyok az egyedül, aki tud édesanyának segíteni. Csak így nagyon messze volt, hogy mindennapi szinten tudjak segíteni. És ez is igaz, hogy ezt is kértem az Úrtól, hogyha tud lehetőséget mutatni vagy adni, hogy ott legyek a közelbe, hogy tudjak segíteni bármilyen módon, akkor mutassa meg. És tulajdonképpen ezért is hálásak vagyunk az Úrnak, mert így ténylegesen tudok segíteni. Nem csak az imádságban, ami szintén fontos része, hanem ugye a kezeimmel is tudok.
Személyes jelenléttel.
Így van, a személyes jelenléttel.
Mesélj, augusztus óta vagy ott, viszont most következik akkor a beiktatás, akkor ez azt jelenti, hogy a presbitérium meg is választott.
Igen, igen, a presbitérium meg is választott.
Mit lehet tudni a balkányi gyülekezetről, református gyülekezetről?
A balkányi gyülekezetről, hát tulajdonképpen az első írásos említéses dátum, ha minden igaz, 1606-ra van datálva, hogy akkor már van, létezik, tehát Balkányban szinte mindenki református abban az időben, tehát ők is egy olyan település, ami ugye a reformáció idején átértek református hitre. Amit lehet tudni, hogy utána elég ugye nehézkes helyzetek voltak, akár a törökök miatt, utána is sokszor arra vonultak át a csapatok, és ezt a vidék egy kicsit megsínylette. Maga a templom az a középkori templom tulajdonképpen, amit olyan az 1700-as évek elején vettek ugye használatba, akkor kezdték el felújítani, és egyre-egyre bővíteni, mert hát egyre többen és többen lettek a településen és a gyülekezetben is. Manapság pedig ugye Balkánynak nagyon sok tanyája van még mai, nagyon nagy a tanyavilág, még ma is talán több mint 20 lakott tanyája van. A reformátusok már a többsége a városba költözött be. Jelenleg azt lehet mondani, hogy a névjegyzékben 284-en vannak, de ennél jóval több a magát reformátusnak valló, vagy református érzülettel rendelkezőnek a száma.
Ilyenkor meg szokták kérdezni, hogy van-e valamilyen célod, hogy hogyan szeretnéd közelebb hozni a gyülekezetet Istenhez, vagy akár bővíteni a gyülekezet lélek számát? Milyen terveid vannak?
Ez mindig egy érdekes kérdés, hogy mi az embernek a terve. Már megtapasztaltam egy pár gyülekezetben, hogy nyilván ugye van az a klasszikus mondás, hogy ember tervez, Isten végez. Azt megtapasztaltam, hogy az elsődleges és a legfontosabb, hogy együtt keressük az Úr akaratát. Úgyhogy ha valami tervet lehetne konkrétan mondani, az az, hogy keressük az Úr áldását, éljünk az ő igéjében, értsük meg, hogy mi a szándéka, és tegyünk azért együtt, ne csak a lelkész, ne csak a gyülekezet, ne csak a presbiterek, hanem közösen együtt, mert együtt vagyunk Krisztus teste, és így tudjuk együtt hirdetni az ő igéjét. Amit én fontosnak tartok, hogy ne dőljünk akkor hátra, hogyha valakit meglátunk és megjelenik a templomba, vér, hogy elvégeztük a munkát. Hát tulajdonképpen ott kezdődik a munka, vagy akkor kezdődik. Ha mondhatom, akkor ez lenne a tervem, hogy a gyülekezettel együtt keressük imádságban, ha már úgyis ennek az éve van, imádságban állatatos szívvel azt, hogy mit akar az Úr, mi az ő szándéka, és hogyan tudjuk az ő igéjét nem csak hirdetni, hanem együtt meg is élni.
Az elmúlt percekben Simon Mátyás református lelkipásztorral beszélgettünk, akit április 11-én iktatnak be a Balkányi Református Gyülekezet lelkipásztorává.
We've turned the page, for a new day has dawned, and we've rearranged what is right and what's wrong. Somehow we've drifted so far from the truth that we can't get back home. And where are the virtues that once gave us light? And where are the morals that governed our lives? Someday we all will awake and look back just to find what we've lost. We need to get back to the basics of a life, a heart that is pure and the love that reason it out. Just meditate and you can overcome every doubt. After all, man is a god. They say God is no longer alive. But I still believe
in the old rugged cross.
Whoa,
changes of time, through the changes.
of a life, a heart that is pure and a love that
történik a Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Dr. Nagy Zsombor Kristóf a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem vegyészmérnöki és biomérnöki karának egyetemi docense a gyógyszergyártás MI általi adatellenőrzésről, azok technológiai módszereiről tartott előadást március 18-án a BBTL Kolozsvári Magyar Történeti Intézet épületében a Virtuális Bolyai Egyetem keretében. Az előadóval Pilbák Kincső beszélgetett.
A gyógyszergyártás mesterséges intelligencia általi adatellenőrzéséről, az UV tartományban működő gépi látás alapú technológiáról, illetve a YOLO, azaz a You Only Look Once nevű objektumfelismerő modellről beszélgettünk Dr. Nagy Zsombor Kristóffal, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vegyészmérnöki és biomérnöki karának egyetemi docensével. Milyen lehet a jövő gyógyszergyártása, illetve minőségellenőrzése címmel tartott itt ma előadást? Össze tudná foglalni ezt a technológiát, amit itt bemutatott?
A jövő minőségellenőrzés az várhatóan nagyon-nagyon-nagyon sok adatra fog alapulni, és akkor ezeket az adatokat különböző szenzorokkal kell összegyűjteni. Mi ilyen új szenzorfejlesztésekkel foglalkozunk, illetve a már is gyűlő nagyon-nagyon sok adat, például egy tablettázógép nagyon-nagyon sok adatot rögzít, hogy ezekből hogyan lehet a legtöbb információt, hasznos információt kiszedni. És ehhez elsősorban mesterséges neurális hálókat, mesterséges intelligenciát használunk, hogy a legtöbb információt kiszedjük.
És hogyan működik pontosan ez az UV-fényes gép, ez a technológia, ami az előadásba bemutatásra került?
Hát ez egy gépi látás alapú technológia. Itt ennek az a különlegesség, hogy nem a látható tartományba vizsgáljuk a gyógyszertablettákat, hanem az UV tartományba. Még látható tartományba általában a legtöbb tabletta az szép fehér, és nagyon nehéz róluk információt nyerni. Viszont UV tartományba a legtöbb hatóanyag színessé válik, és akkor így egy színes kép alapján a hatóanyagról, a tablettákban levő hatóanyagról nagyon-nagyon sok információ kinyerhető. Például a mennyiség, ami nagyon fontos, ez a dózis, illetve mondjuk a szemcsemérete, ami például a kioldódást befolyásolja, hogy milyen gyorsan fog oldódni az a hatóanyag. A kis szemcseméretű hatóanyag az gyorsabban oldódik, például egy migrénes fejfájásnál ott fontos, hogy nagyon gyorsan oldódjon a hatóanyag föl, gyorsan tudjon hatni. De van, amikor meg pont az a jó, hogyha lassan oldódik fel a hatóanyag, ott éppen a nagyobb szemcseméret lehet előnyös.
Mi érhető el ezzel a géppel, tehát hogy be volt mutatva, hogy hogyan választja külön a jó, illetve rossz tablettákat? Erről egy keveset.
Nagyon sokféle módon elképzelhető olyan, hogy sajnos egy-egy tablettába túl nagy dózis jut például egy vérnyomás csökkentőből, és akkor az ájuláshoz, vagy még súlyosabb esetek mellékhatásokhoz is vezethet. És itt azt mutattuk be, hogy a tabletták akár 100%-a is átvizsgálható, nagyon-nagyon gyorsan ilyen UV gépilátó rendszerrel, és így kiszűrhetők azok a tabletták, amelyiknek a hatóanyag tartalma nem megfelelő, akár túl kicsi, akár túl nagy. És akkor így a potenciálisan veszélyes tabletták azok eltávolíthatók a rendszerből, és így biztosan a megfelelő minőségű tabletták jutnak a betegekhez. Kapszulák esetén, vagy filmbevont tabletták esetén ez hogyan alkalmazható? Hát filmbevont tabletták esetén sajnos nem tudjuk, a filmbevonaton keresztül nem látjuk a tabletta magot, ezért ezt a filmbevonás előtt érdemes megtenni ezt az átválogatást egy ilyen rendszerrel, egyből akár hozzá lehet kötni a tablettázógéphez, és akkor filmbevonásra már csak azok a megfelelő minőségű tabletták kerülnek, amiket átnéztünk, és így a filmbevont tabletták is biztosan a megfelelő hatóanyagtartalmak lesznek, mert a filmbevonás során ott már a tabletták azok nem nagyon szoktak hatóanyagtartalmat cserélni.
Szó esett továbbá a YOLO, You Only Look Once modellről. Ezt bemutatná?
Hát ez egy általános konvolúciós neurális háló modell, amivel kutyák, macskák, nyakkendő, autók, táblák, rendszámok, stb. Felismerhető. És ezt elsősorban az önvezető autókhoz fejlesztették ki, és akár több száz FPS-sel is tud, tehát másodpercenként több száz képet is tud akár elemezni, hogyha egy megfelelő grafikus kártya van a rendszerünk mögött. És ezt alkalmaztuk, hogy ezt vittük át, ezt az algoritmust tablettákra, vagy porkeverékekre. Itt, amit bemutattam, az éppen egy endoszkópos rendszer volt, ahol a hatóanyag, illetve a segédanyag különbségeit fel tudta ismerni a képek alapján a rendszer, és meg tudta mondani, hogy mennyi hatóanyag van a porkeverékbe, milyen annak a szemcsemérete, és mennyi segédanyag van, és annak is milyen a szemcsemérete. És ezt mind a YOLO-nak köszönhetően tudtuk őket különböző osztályba tenni a különböző komponenseket.
Az elmúlt percekben Pilbák Kincső összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan.
Határtalan.
A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.
Sold himself to buy your life, and he wants to make it right. He
He sold himself to buy your life, and he wants to make it right.
And he's saying to you,
won't you say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. Won't you say once more, I love you in the bread and in the wine.